Szomszédok zuglóban. Lazán, röviden, csak úgy lendületből. Csernyánszky Judit sorozatát hallják. Olyan embereket mutatunk be, akik a szomszédaink. Itt laknak, vagy zuglóért dolgoznak. Népszerűek, híresek, nevesek, de legtöbbször az a nagy érdemük, hogy tesznek azért a közösségért, ahol élnek, ahol mindennapjaikat töltik. Ez lehet ön is, lehetsz te is, mindenki, aki számít zuglóban. Szomszédban sorozatunk mai vendége, Kertekér él és hal. A Zug közösségi kert alapítóját szeretném bemutatni önöknek, Honyek Barta Szilviát, aki egyéb iránt közgazdász, de hát most három gyereket is egyfolytában nevel, ami elégére köti, de úgy hallom, hogy a zuglói kertek is nagyon lekötik mindennapjaidat.
Igen, most elég sok feladatom van az egyesületben, mert nagyon jó hír, hogy nem sokára megnyílik Zugló második közösségi kertje. Már évek óta terveztük, hogy nyitunk egy új kertet, és Zugló önkormányzatával vagyunk együttműködésben, és bő egy éve sikerült megtalálni azt a területet, ami a második kertnek alkalmas.
Igen, mert az első kert ezek szerint nagyon sikeres volt.
Igen, ugye? Az első kert az 6. szezonját fogja most megkezdeni.
Hány tagja van?
62 család, és 2 intézmény, egy óvoda és egy iskola kertészkedik. És vannak, akik már a megnyitás óta tagok.
Minden, de azért van fluktuáció.
Minden évben van cserélődés.
Mennyi, 10-15 körül?
Így van, egy olyan 10-15. Mi egy várólistát vezetünk, amin folyamatosan vannak várakozók. Legalább egy évet általában sajnos várakozni kell.
Hát akkor nagy a lelkesedés.
Igen.
Miért? Mi a titka ennek?
Mi a titka? Én azt tudom mondani, hogy ez egy fantasztikus dolog, amikor ilyenkor tavasszal így beindul az élet a kertbe, kimennek az emberek, süt a nap, és mindig lehet találkozni a régi ismerősökkel, új embereket megismerni, és összehoz minket az, hogy együtt dolgozunk.
És van közös téma, ugye, azon kívül, hogy mondjuk. A család.
Igen.
De akár, ez hogy ki mit ültessen.
Nagyon fantasztikus azoknak, akik például nyugdíjasok, és ott laknak a Füredi úti lakótelepen, és kimennek a házból, lehet, hogy a 10. laknak, és 50 métert sétálnak, és akkor van 10 négyzetméter saját ágyásuk, ami csak az övék, oda lehet ültetni zöldséget.
És mi a jellemző egyébként? Virágok, tehát díszítő elemek, vagy haszonnövények?
Úgy van, hogy a parcellákban általában a haszonnövények, tehát zöldségek, vagy mondjuk epermálna, ribizli, tehát ilyen kisebb bokrok jellemzőek még.
Mondjuk meg azok el tudnak szaporodni, hogyha nem figyel.
Igen. De egy paradicsom is hatalmasra tud nőni egyébként nyára, tehát 2 méter magasra is. És még a fűszer növények, és a kerítés mentén pedig dísznövényeket ültetünk, és azok, akiknek nem elég az a 10 négyzetméter,
mert akkor ők, még a közösségi...
Így van, akkor ők a közös részeket is gondozzák, és oda pedig virágokat
a
szoktunk ültetni.
A szakdolgozatodat otthonos utcák címmel írtad?
Igen, ez nagyon régen volt egyébként.
És azóta nagyon megváltozott a képed az otthonos utcáról?
Hát ennek is egy olyan motivációja volt igazából, ami a köztereket szerette volna élhetőbbé tenni, és akkor én ezt a közlekedés, a kerékpáros közlekedés irányából közelítettem meg, hogy ugye, hogyha ennek nő az aránya, akkor ugye a gépjárműforgalom csökkenéséből egy sokkal kellemesebb köztéri környezet alakulhat ki, és de ez már sok éve volt.
Sok éve.
Igen, de végül is megtartottam ezt a motivációt, tehát a közösségi kertek alapításába is azért fogtam bele, hogy valami olyan projekt legyen, ami egy olyan fejlődést hoz a parkoknak, a közterületeknek, ami az embereket odahozza, kimennek a szabad levegőre, ott töltik az idejüket, és megtölti élettel, és ott jól érzik magukat.
Hát igen, mert hogyha 6 éve csinálod ezt, lelkesedés úgy látom nem lakadt, akkor valami tényleg nagyon fűt, mert azért ez egy civil kezdeményezés.
Igen, hát mi ugye az egyesületben a tisztségviselők, mi önkéntesen dolgozunk, illetve a kertben szerencsére kialakult már egy aktívabb mag, akik nem csak kertészkednek, hanem a szervezési feladatokban is részt vesznek, programokat is szerveznek, és a közös munkákban is kiveszik a részüket.
Milyen programokat szerveztek?
Mi szervezünk nyilvános programokat is, amire minden zuglói lakos szívesen várunk. Már 6-szorra szerveztük meg a zuglói magbőrzét, míg a cserepesházba vagy a civilházba szoktuk szervezni. Minden évben szervezünk 2 nyílt napot, az egyik a kert ünnep, amikor bárki bejöhet a kertbe, igyekezzük ezt ilyen környezettudatos programokkal, meg gyerekprogramokkal színesíteni, hogy bevonzuk az embereket. A többi budapesti közösségi kerttel együtt meg szoktuk szervezni a közösségi kertek éjszakáját is.
Uh-huh. Hány ugye... budapesti kert? Minden kerületben több?
Hát most ez... már 10-nél is több kert.
Tehát akkor ez még igen. Nem olyan sok? Akkor Zugló ez élen jár ebben, ahogy nézem.
Igen, de egyre népszerűbbek általában a közösségi kertek. Még mikor az első zugkert nyílt, akkor ez újszerű volt, ismeretlen volt, ma már nem egy ismeretlen dolog.
Uh-huh, uh-huh. És akkor térjünk vissza az elején, azért egy fél mondatot mondtál elő, tehát megnyílik, vagy létrejön a második közösségi kert. Ez hol lesz?
A második közösségi kert az a Padlizsán utcai általános iskola előtt lesz. Igazából már az építési munkák végén tartanak, és április végén már el is tudjuk kezdeni a kertészkedést.
És akkor sok jelentkező van?
Így van.
Már betelt a ház?
Én buzdítom a nézőket, hogy jelentkezzenek, írjanak az egyesületnek az e-mail címére, zuglókoszkert@gmail.com-ra, jelentkezzenek. Azonban most valószínűleg már váró listára kerülnek, mert ez a projekt, ez már több mint egy éve fut, és azóta lehet folyamatosan jelentkezni, szóval az eddigi jelentkezőkből valószínűleg meg fogjuk tudni tölteni azt a 40 ágyást.
Na jó, de lehet, hogy egy év múlva sorra kerülhet.
Így van, viszont egy év múlva már valószínűleg lesz cserélődés, és be lehet kerülni.
Vannak-e trendek az ültetésben, vagy a növényszeretetben, vagy divatok, vagy most hogy néz ez ki, hogy mi a népszerű növény, vagy nem tudom, vagy...
Minden évben egy kicsit más sikerül jól. Például a tavalyi évben hihetetlen mennyiségű eper termett a zugkertben. Uh-huh. Tehát mindenki, akinek volt epere, az olyan mennyiségbe szedte le, hogy már be is kellett főzni, most... vagy levest készíteni belőle, érdekes. Illetve tavaly nagyon jól sikerültek a tökfélék, a cukkini, abból nagyon jó termésünk
most
volt.
Nagyon szárazon indul ez az időszak, ez a tavaszi időszak, ugye ez meghatározza vajon?
Majd hát ez a szárazság, ez nagyon kedvezőtlen, mert ugye a magok akkor tudnak kelni, ha nedves a talaj, és szerintem a kerttagok sincsenek hozzászokva, hogy már ilyenkor is ki kelljen menni napi rendszerességgel locsolni, mert ugye ez nyáron, a kánikulában egyértelmű. Hát még nem tudom teljesen a tapasztalatokat, de félek tőle, hogy lesz majd egy ilyen negatív visszajelzés, hogy ez a tavasznak ez az eleje, ez nem jól sikerült.
És mi újsága a szinkronkorcsolyázással, ha jól tudom?
Igen, én fiatal koromban szinkronkorcsolya versenyző voltam.
Még világbajnok?
Világbajnokságon is voltam. Igen.
Gratulálok.
Igen,
köszönöm. Akkor hány évesen?
Akkor 18 évesen
indultam. A legszebb kor.
Igen, világbajnokságon is, és utána még 2 vagy 3 évben. És működnek ilyen adult korcsolyázó csapatok is, ahol ugye azok a felnőttek, akik korábban már versenyzők voltak, vagy pedig felnőtt korukban tanulnak meg korcsolyázni. Ők alkotnak szinkronkorcsolyázó csapatot, és akkor ugyanúgy edzünk, versenyeken indulunk, de ez már csak hobbi tevékenység.
Tehát akkor itt is egy ilyen közösségépítésben vagy benne?
Hát ez is egy csapat, igen, csapat. Csapatként kell működni.
Sportszellem a kerteknél is. És fordítva. Hogyek Barta Szilvia, köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk.
Én is köszönöm szépen.
Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah.
Zelbisch ungarischen Grenzen.
La Hongrie est un pays.
Világtükör. Nemzetközi lapszemle.
Orbán Viktor mindig is egy hős volt, nyilatkozta Jean-Claude Juncker a lengyel Respostpolita újságnak vasárnap adott interjújában. Ami ma jelenik meg nyomtatott kiadásban, de amit a Politico már előre szemlézett, így mi is. Az Európai Bizottság leköszönő elnöke hozzátette, mindig is nagyra tartotta Orbán Viktort, baráti viszonyban voltak, és ezért is hívta őt nem egyszer diktátornak. Ismerettségük még a 90-es évekre nyúlik vissza, amikor először lett miniszterelnök. Iránta való csodálata még arra az időkre nyúlik vissza, amikor felszólította a szovjeteket csapatai kivonására, noha még Magyarországon állomásoztak. Ez bátor tett volt a részéről, mondta Juncker. Ugyanakkor elmondta azt is, hogy megvédi a kelet-európai országokkal szemben az uniós értékeket, különösen a jogállam tiszteletére vonatkozót. S ezért is tartja továbbra is indokoltnak a Magyarország és Lengyelország ellen indított kötelezettségszegési eljárást. A jogállam az EU sarokköve, idéztem Junckertől, aki szerint egyes országok megengedik maguknak, hogy fittyet hánynak rá. De ez mindig attól függ, hogy ki van éppen a hatalmon és kormányzásának melyik ciklusában van erre szüksége. De biztos vagyok abban, mondja Juncker, hogy pár év múlva nem lesznek ilyen problémáink. Sőt, azt is hangsúlyozta, nincs kétsége a felől, hogy súlyos árat fognak fizetni azok, akik ezt az őrült nacionalizmust hirdetik most. Ahogy ő is tette, reméli, utódja is visszautasítja az euroszkeptikus biztos jelöltek részvételét a bizottsági munkában. A CSU elnöke Markus Söder, aki egyben a bajor miniszterelnök is, a hét második felében körbeutazza a régiónkat és találkozik az osztrák kancellárral, a bolgár és a horvát elnökkel, kormányfővel. Azonban egy feltűnő van ebben a mostani Magyarország körüli országokat érintő körútban, írja az Augsburger Allgemeine. Méghozzá az, hogy épp Magyarországot hagyja ki ebből a körútból, és nem találkozik egyáltalán Orbán Viktorral, miközben elődje Horst Seehofer látványos jóbaráti viszonyt ápolt a magyar kormányfővel. Orbán Viktor találkozója a kínai kormányfővel napok elteltével is hír a nemzetközi sajtóban. Most éppen a központi kínai hírügynökség a Xinhua közleményét olvashattuk a nemzetközi blogportálon, a Brinkwire-ön. A kínai kormányfő nem köntörfalazott. Magyarországgal azért akar jó kapcsolatot kiépíteni az egyövezet, egyút kezdeményezés keretein belül, hogy így szélesítse a kapcsolatait Közép-Kelet-Európával és végeredményben az Európai Unióval. Orbán Viktortól pedig azt idézték, hogy köszönetet mondott Kínának a Magyarország modernizálásában betöltött szerepéért, és a jövőben is tárt karokkal várja a kínai befektetőket hazánkba. A brit Telegraph szerint a Salvini vezette populisták igencsak küszködnek azért, hogy egész Európára kiterjedő hálózatot építsenek ki, hogy az Európai Uniót belülről megforva változtassák meg. Az egész ott kezdődött, hogy versengés indult be Salvini és Marine Le Pen között az európai populisták vezetői posztjáért. De miután Salvini nem egyszer lekezelően nyilatkozott a francia populisták vezetőjéről, Le Pen nem mutatott hajlandóságot a szoros együttműködésre. Ráadásul itt van még Orbán Viktor is, mint lehetséges vetélytárs, ha már populizmusról van szó. De ő egyelőre ezt nem nyilvánította ki, mert formálisan nem akar szakítani az Európai Néppárttal, noha az felfüggesztette a Fidesz tagságát. S ne feledkezzünk el az amerikai Steve Bannonról sem. Trump elnök lapátra tett tanácsadójáról, akinek sehogy sem megy a fejébe, hogy bármennyire igyekszik az euroszkeptikusok egységét megteremteni, az európai populisták sehogy sem látják meg benne megmentőjüket és szellemi atyjukat. Jelenleg 30%-on állnak a populisták a májusi választások prognózisa szerint. Azonban a spanyoloknál évtizedek után most ismét bekerül a parlamentbe a szélsőjobb. A világtükör összeállítását Csányászki Judittól hallották.
Hungary's government sees building
it. Der serbisch ungarischen Grenze.
La Hongrie est un pays.
Nemzetközi lapszemlét hallottak.
Hírek innen-onnan. Hírek a nagyvilágból is, amit még nem hallottál máshol. Kötődnek hozzánk, mert nekünk mondják. Vagy mi visszük hírüket a nagyvilágba.
Könnyűlnek Hiskót? Skócia ugyebár az Európai Unióban való maradásra szavazott, sőt még az Egyesült Királyságtól való függetlenedés sem áll távol tőle. Skót létére Tereza May álláspontját, azaz a Brexitet kell képviselnie.
Well, I'm not a politician, I'm a diplomat, I'm a public servant, so I'm not a...
Nos, én nem vagyok politikus, diplomata és közszolga vagyok, és nem vagyok politikai kinevezett sem. 1980 óta dolgozom a külszolgálatnál, tehát én egy karrierdiplomata vagyok. És egyáltalán nem nehéz képviselni ezt az álláspontot. A világ egyik legkiválóbb diplomáciai szolgálatánál meg különösen nem, mert hogy mi sokszínű politikai palettát alkotó kormányokat képviselünk. Képviseltem én már a munkáspártot, épp úgy, mint a konzervatívokat, illetve a konzervatív-liberális-demokrata koalíciós kormányt is. Természetes, hogy minden diplomatának vannak saját meglátásai, de egy jó karrierdiplomata ezeket magába zárja. Nekem a brit adófizetőket kell reprezentálnom, függetlenül attól, hogy skót, angol, ír vagy velszi vagyok-e, és függetlenül attól is, hogy keresztény, muzulmán vagy zsidó. Szóval nincs ezzel semmi gond.
Minden esetre nálam egészen biztosan többet utazik az Egyesült Királyságban, mit tapasztal otthon? Milyen az utcai hangulat? Az emberek maradni akarnak az Unióban, vagy távozni inkább?
Actually, I don't go back to Britain that often, and I think it's very difficult to get an impression, because obviously...
Nos, azért én nem járok olyan gyakran haza, és hogyha megyek is, akkor is Londonba. Márpedig, hogyha a fővárosiakat nézzük, ők zömében a bemaradásra voksoltak. Az utóbbi hónapokban voltam Glasgow-ban és Edinburgh-ben is. Ők is a londoniakhoz hasonlóan voksoltak. Azt gondolom, hogy az ilyen vizitek nem feltétlenül fedik le az általános közérzetet. Nem mutatják meg, hogy hogyan gondolkodik 65-67 millió ember. Ami viszont nyilvánvaló, hogy az unió párti és az unió ellenes nézetek tartják magukat. Az alsóház megosztottságát mi sem bizonyítja jobban, hogy az egyik szavazásnál 310 igen és 310 nem szavazat született. Szerintem ez a parlamenti megosztottság tökéletesen tükrözi az országból lévő megosztottságot is. Ám demokratikus úton, referendumon döntött az ország a Brexit mellett. Ezért a parlamentnek mindkét pártnak is meg kell találnia a közös nevezőt és a kompromisszumot. Ez a folyamat ezekben a percekben is zajlik.
Egy újabb referendum kizárta a mostani lehetőségek közül, ami netán a bennmaradás lehetőségét erősíthetné meg?
Is not excluded. I imagine that is one of the issues which we know from the media.
Nem, ez nincs kizárva. Azt hiszem, ezt a médiában lehetett olvasni, hogy bizonyos munkáspárti idősebb tagok szorgalmaznának egy újabb referendumot. Ez a kilépési nyilatkozat mikéntjére vonatkozna. Ezek a viták mindmáig tartanak, és nem tudnám megjósolni az eredményüket. Azt viszont tudom, hogy már volt egy voksolás a második népszavazás megtartásának lehetőségéről, amit nagy többséggel lesöpöltek az asztalról. A kormány nem gondolja azt, hogy szükség lenne egy újabb referendumra. Amire szükség lenne, az a brit parlament által elfogadott olyan törvény, amellyel a legjobb érdekeket képviselve lehetne tárgyalni a kilépés feltételeiről. Jelen pillanatban tehát az újabb népszavazást én csak egy technikai és nagyon teoretikus lehetőségnek tartom. Érzésem szerint emögé most nem lehetne többséget felsorakoztatni. Mindazonáltal ehhez parlamenti többségre is szükség lenne, és erről egyszer már szavazott az alsóház. Alig ha kerül elő még egyszer komolyan a kérdés.
Igen ám, de a médiából azt is tudjuk, hogy a bennmaradni akarókkal szemben nő a gyűlölet, egyre nagyobb a düh. Nigel Farage képes volt az utcára vinni emiatt a híveit. Azért ez már elég komoly társadalmi szembenállást tükröz. Önnek nem ez a benyomása?
Well, I think there are. I mean, I think there are a lot of people with very strong views, and I think it is also, it is, we have, it has not been good to see some of the language that people
valóban sok ember val nagyon határozott nézeteket, és az is igaz, hogy nem kellemes látni, hallani azt a stílust és nyelvezetet, amit magukból megmutatnak. Ugyanakkor látnunk kell, hogy mindkét oldalon léteznek szélsőségesek, mindkét oldalon használtak már olyan kifejezéseket, amelyek valótlanok, amelyek bújtogatóak és kártékonyak. A mai helyzetben épp az ellenkezőjét kellene tenniük, össze kéne csiszolni a nézeteltéréseket. És épp ennek vagyunk a szemtanúi a kormány és az ellenzék részéről, ők igyekeznek közös nyelven beszélni. Amitől látott, hallott a médiában, az meggyőződésem szerint elenyésző kisebbség az országban. Az elkövetkező hetekben szerintem a parlamentben is létre fog jönni egy közös megállapodás a kilépés mikéntjéről, hogyha nem május 23-ig, akkor október 31-ig.
A határidők roppant szorosak ahhoz képest, hogy lassan a referendum óta eltelt 3 év, mégsem jutottak dőlőre. Ahhoz, hogy ne vegyenek részt az uniós kampányban, május 23-áig mindenképpen le kell zárniuk az uniós egyezkedést.
Well, yes, you're absolutely right. We have the preparations have started for the European elections.
Igen, ebben önnek igaza van. Az uniós kampányra való előkészületek már megkezdődtek. Meg kell állapodnunk mindenképpen május 23-ig, hogyha nem akarunk részt venni az EP választásokon.
Ez a jelen pillanatban nem tudható, de ön bizakodónak tűnik a megállapodás határidejének betartását illetően.
We don't know. It depends very much on the political discussions that are happening now. So parliament has got
Nem tudjuk, mindenképpen a most zajló kormányzati és ellenzéki tárgyalások kimenetelétől függ. Ráadásul most parlamenti szünet van, leghamarabb kedden fognak ismét összeülni. Eközben persze folynak az egyeztetések a konszenzusról. A legjobb forgatókönyv szerint ez a konszenzus meg fog születni, amint a szünet után meg is szavaz majd a parlament. És ez nem csak azt jelenti, hogy nem veszünk részt az EP választáson, de azt is, hogy június 1-jével kilépünk az unióból.
Szóval akkor kampányszlogen, netán van már az uniós választásokra?
No slogan.
How can you campaign for
Well, that's up to the politicians. I mean, as a civil servant, as a diplomat, I know.
Hát persze, hogy nincs, de jelezni szeretném, ez a politikusok dolga. Én diplomata vagyok, politikailag mi semlegesek vagyunk ebben a kérdésben is. Hozzá kell tennem, hogy én nem a konzervatív párt kinevezettje vagyok, úgyhogy szerepem sem lehet a választásokban. Ha mégsem lenne széleskörű megegyezés, akkor azt a közös minimumot kell felterjeszteni a parlament elé, ami megszavazható. Persze mindenkinek jobb lenne, hogyha magabiztos többség mondaná ki a közös álláspontot, hogy gördülékeny legyen a tárgyalás az unióval.
Azt viszont már most tudni lehet, hogy a kintartózkodó uniós állampolgárok, köztük a magyarok, védettséget élvezhetnek.
It's necessary.
Most Hungarians feel that whether it's a deal or no deal, their position, their situation in Britain is guaranteed.
A magyarok többsége tekintet nélkül arra, hogy megállapodás nélkül vagy megegyezéssel távozik Nagy-Britannia az unióból, úgy érzi, garanciát kap az ott tartózkodásához. És ez jó hír, mert nem szeretnénk, ha nem így lenne. Persze a tartózkodási és állampolgársági engedélyeztetések során mindig lesznek majd olyan speciális csoportok, akiket esetleg hátrányér, de igyekszünk majd ezt is elkerülni. Nyilván lesznek olyanok, akik nem érzik majd magukat anyagi biztonságban, vagy az adott közösségben nem találják meg a számításaikat, és tovább állnak.
Ebben a már kidolgozott rendszerben mi vonatkozik azokra, akik jó ideje már kint tartózkodnak, és mi azokra, akik a Brexit előtti utolsó pillanatban teszik be a lábukat az országba?
Yes, indeed, you're absolutely right. If we have a withdrawal agreement and an implementation period, people can actually apply until the middle of 2021 for settled status. So it's a very generous scheme in terms of its timeline. I say to some of my Hungarian friends, say to me, should I apply now? And I say, well, you can apply now if you want.
Tekintet nélkül arra, hogy megállapodás nélkül vagy megegyezéssel távozik Nagy-Britannia az unióból, úgy érzi, garanciát kap az ott tartózkodásához. És ez jó hír, mert nem szeretnénk, ha nem így lenne. Persze a tartózkodási és állampolgársági engedélyeztetések során mindig lesznek majd olyan speciális csoportok, akiket esetleg hátrányér, de igyekszünk majd ezt is elkerülni. Nyilván lesznek olyanok, akik nem érzik majd magukat anyagi biztonságban, vagy az adott közösségben nem találják meg a számításaikat, és tovább állnak. Tényleg, erről is beszélnünk kell. Ha megszületik a kilépési megállapodás, és elkezdődik az átmeneti periódus, akkor 2021 közepéig lehet majd letelepedési engedélyhez folyamodni. Szerintem ez igen nagy lelki ajánlat. Magyar barátaim azt kérdezik, hogy most kell azonnal? Most is lehet, de ráérnek, bőven van még rá idő. Ha azonban nem tudunk megállapodni az Unióval, akkor jövő év végével bezárul a jelentkezési határidő. Hogyha már 5 éve kint vagy, akkor csak pár napot vesz igénybe az engedélyeztetés a letelepedéshez. Hogyha 5 évnél rövidebb ideje élsz kint, akkor 3 éves, ideiglenes letelepedési engedélyt kaphatsz. Ezt követően pedig 2 évbe telhet, amíg az átmenetiből végleges engedélyed lesz. Eközben azonban senki sem veszíti el a már addig megszerzett jogait. És határozottan ideig, addig maradhatsz, ameddig csak akarsz. Aki pedig már eleve 6 éve van kint, az folyamodhat állampolgársághoz. Ez a procedúra maximum 7 évig tart.
Ön nem tart a kilépést követő negatív következményektől, amelyeket számos prognózis ismertetett már. Gondolok itt elsősorban az ország pénzügyi helyzetére, gazdaságának lehetséges meggyengülésére.
Optimista vagyok.
Most az az igazság, hogy a brit gazdaság valóban jelentős erőt képvisel a globális piacon. Amint kimondták, hogy Brexit, már is világ végét jósoltak. De 3 éve, mióta ismerjük a referendum eredményét, a nagy gazdaságokhoz illő átlagos 1,7%-os GDP növekedés produkált. A munkanélküliségi rát pedig 3,8% 1975 óta a legalacsonyabb. És nem csak meghatározó szereplője vagyunk a világgazdaságnak, de egyben az egyik leginnovatívabb gazdaság is a miénk. Ez a génjeinkben van, amit egyik napról a másikra nem tudsz megváltoztatni. Egészen biztos vagyok abban, hogy a brit gazdaság jövője ugyanilyen ígéretes lesz. Ugyanúgy meghatározó szereplője lesz a piacnak, legyen szó Ázsiáról, Európáról, Afrikáról vagy a Közel-Keletről, mint a Brexit előtt volt. Nincs miért aggódnunk.
Milyen tervek készülnek a Magyarországgal való kereskedelmi megállapodásokra?
Well, the trade relationship with Hungary, obviously in terms of legally, in terms of the legal framework.
Nyilvánvaló, hogy törvényes keretek között a Magyarországgal való együttműködésünket az Európai Unió adta kereteken belül kell elképzelni. De Magyarország nem egyszer kifejezésre juttatta, hogy több és szorosabb kereskedelmi kapcsolatot szeretne kiépíteni. Szijjártó Péter külügyminiszter úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Királyság lesz Magyarország legnagyobb unión kívüli kereskedelmi partnere. Magyarország érdekelt abban, hogy minél több cég telepedjen le itt, és mi épp ugyanígy gondolkodunk. Holnap például Nagy-Britanniába készülő startup cégeknek tartok fórumot, sőt, tovább megyek, az eddigieknél is szorosabb együttműködésre számítunk. Többek között a mesterséges intelligencia vagy az okos városok kiépítése terén.
A brit nagykövetség mindig aktív közéleti szerepet is felvállalt hagyományosan. A Brexit mennyire vonja el a figyelmét minden egyéb dologról?
Never before have so many Hungarians lived in the UK.
Ennyi magyar még sohasem élt az Egyesült Királyságban, ezért a számunkra különösen fontos az együttműködés. A jelenségre megfelelően kell reagálnunk, méghozzá személyes kapcsolatépítéssel. A barátság sem húl csak úgy az ölünkbe, meg kell érte dolgoznunk. Például még sohasem fordult elő, hogy a British Council, a brit tanács élére magyart válasszunk. Nos, ez is megtörtént.
Igen, nagyon örülök, hogy az élet menetén vettünk részt. Nagyon fontos volt nekünk, mert persze Jane Heening volt, Jane Heening was the main.
Jane Heeningre halálának 75. évfordulójára is emlékeztünk az életmenetén, mert katolikus létére Auschwitzban végezte. Az volt a bűne, hogy skót misszionáriusként magyar zsidókat mentett meg a holokauszt elől. Voltam a zsinagógában, a Páva utcai holokausz múzeumban, és megnéztük a régi skót misszió épületét is. Elmondhatom, hogy az itteni zsidó közösséggel kifejezetten baráti a kapcsolatunk.
Nyilatkozta a Klubrádiónak Jan Lindsay brit nagykövet.
We are very good friends of that community, and we will continue to be so.
Mozi, film, szórakozás. Hogy jól érezze magát, és tudja, miről beszélnek ma a művészetek világában.
Bekapcsolt.
Hello, Miss Potts. Ha megkapod ezt a felvételt, ne légy szomorú. Egyszer minden véget ér.
Egyébként az űrben sodródni úgy, hogy semmi esély a túlélésre, nagyobb buli, mint ami ennek hangzik. Se kajám, se vizem,
Már 4 napja. Holnap reggelre az oxigén is elfogy. És mégis... Mielőtt eljön a vég, rólad fogok álmodni.
Hihetetlen csúcsokat döntöget a Marvel Studios legújabb filmje, az Endgame, pontosabban a The Avengers. A bosszúállók utolsó sorozata a végjáték. Csak az Egyesült Államokban az első napon több mint 150 millió dolláros jegybevételt produkált, de ugyanez volt a helyzet az ázsiai féltekén is. Kínában 330 milliónál tartott az első jegyeladás. Ezzel gyakorlatilag veri a Disney legutolsó nagy sztárprodukcióját, a Star Wars-ot. Annak a 7. részét a The Force Awakens sorozat címet.
A lelkünk egy darabja. Ez életünk nagy harca.
Sikerülni fog, Steve.
Az Endgame, azaz a végjáték, tulajdonképpen ennek a sorozatnak, a bosszúállóknak az utolsó része, ezért felvonultat minden szereplőt, minden témát, a korábbi 21 fejezetnek lenyomata, összesítése, és tulajdonképpen bajba is van egy kicsit az, aki korábban ezt a 21 részt nem követte szorosan, hisz a történetek egymásra épültek, az utolsó részben egymással vetekedő, egymással vitába szálló, egymással konfliktusszító szereplők problémái, története, ha csak az utolsó részt nézi a mozinéző, nem igazán érthető a számára.
Hello, my name is David Lynch. I would like to now present to you 3 photographs.
A létünk csak pletyka. Egy emlék halvány emléke.
És szépen belenéz.
Ami végleg eltűnik.
Az Endgame, a bosszúállók sikere tulajdonképpen mintha pontot is tenne, Hollywood halódó, legalábbis a tavalyi évben nem túl sikeres eredményt felmutató filmiparnak, az amerikai filmiparnak.
És beléd szerettem. Tudom, hogy azt mondtam, nincs több meglepetés, de reménykedtem, hogy még egyszer utoljára sikerül.
A világ megváltozott. És egyikünk sem tud visszamenni.
Tavaly ugyanis 16%-os eladási csökkenés volt a mostanihoz képest. Ez minden esetre Hollywood ázsióját is emeli ez a film. A Rotten Tomatoes volt tulajdonképpen a tavalyi évben egyik legsikeresebb filmje.
Végignéztem, ahogy az a sok ember meghal.
Mindenkinek azt hajtogatom, hogy lépjen tovább. Van, aki megteszi. De mi nem.
Ha csak egy kis esély is van. Tartozunk annyival, hogy megpróbáljuk.
Csináljuk. Bármi lesz is. Bármi lesz is.
Bármi lesz is.
És ez egyben azt is jelenti, hogy a Disney és a Marvel igazán szoros vetélytársai egymásnak, és a jelen pillanatban a Marvel jön ki ebből győztesen. Hogy adatokat is ismertessünk a filmről, ugye ez egy akció, kalandfilm, és persze sci-fi is. szinkronizáltan nézhetik meg, és hát Magyarországon is nagyon nehéz volt jegyelővételben hozzájutni a jegyekhez, 2D, 3D és IMAX változatban, sőt 4DX változatban is megnézhető. A rendező Anthony Russo, Joe Russo, a szereplők között kiemelnénk Robert Downey Jr.-t, Chris Evans, Mark Ruffalo-t, Chris Hemsworth-t, Scarlett Johansson, Jeremy Renner-t, Don Cheadle-t, Brie Larson-t, Karen Gillan-t, Danai Gurira-t, Benedict Wong-ot, John Favreau-t, Bradley Cooper-t, Whitney Paltrow-t, Josh Brolin-t. A szinkron hangok is ide kívánkoznak: Fekete Ernő, Zámbori Soma, Rajkai Zoltán, Nagy Ervény, Csondor Kata, Stól András, Takácsi Péter, Széles Tamás, Móroc Adrián, Varga Gabriella, Bognár Gyöngyvér, Hajdú István, Kálid Artúr, Kálloy Molnár Péter, Major Melinda, Kőszegi Ákos. Hát a történetől, ha röviden szeretnénk egy pár szót mondani, akkor Thanos súlyos tettéről kell szólni, mivel elpusztította az univerzum élőlényeinek a felét, és megtörte a bosszúállókat. A megmaradt hősöket egy végső összecsapásra készteti a Marvel Studios, mint említettem, egy 21 filmet megkoronázó nagyszabású fináléjában, és tulajdonképpen ez az a rész, ahol a szuperhősöket igazán emberinek látjuk. 21. századi embernek, akik ott teremnek éppen New Yorkban, vagy Ázsiában, és nem csak az érzéseik, de a fizikai mi voltuk is időnként sokkal emberibb, mint a korábbiakban ismert részekből. A korábbi részek leginkább úgynevezett eredett történetek voltak, tehát mindegyik egy-egy szuperhőst mutatott be. Agatha, aki valóban nagyon népszerű volt, másokból pedig tulajdonképpen csak egy-egy apró jelenet, egy-egy apró siker, egy-egy apró pozitívum is elég volt, a fekete párducra gondolok itt például, vagy az előzőnél a vasember, vagy a... Most ebben az utolsó részben teljesen összefogják az egész történetet, próbálnak egy teljes univerzumot hozni, talán ez túl sok is, egy kicsit sokkoló is a nézőnek, nem beszélve arról, hogy a film igazán hosszú, 3 óra, sőt, még azt is meghaladóan, 1 perccel hosszabb. Hogy a karakterek kibontására mennyire volt lehetősége a rendezőnek, ez a 3 óra elég kellett volna, hogy legyen, de pont azért, mert túl sok karakter van összezúzva, ezért még mindig csak nagyon érintőleges a karakterek jellemrajza. Endgame fix. These leaks and spoilers should tide you over until April. A tavaly bemutatott film tulajdonképpen már előzménye volt ennek a mostaninak, mert akkor a történet első felét láttuk. Akkor ismertük meg a főgonosz Thanost, aki érdemben tudott fellépni ugye a szuperek ellen, és Thanos jellemét elég bőségesen bontja ki most ez a film, kevésbé koncentrál a szuperhősökre. Igaz, azoknak a visszatérését nagyon plasztikusan és több részletben játssza le a film. Thanos ugye megszerezte az univerzum alapköveit, és egy csettintéssel elporlasztotta az ismert világegyetem élőlényeit. Implying that she was lost during the decimation. This is despite Angela Bassett, who plays Queen Ramonda, having already confirmed to Screen Rant that she and Shuri both survived. Obviously, Thanos will return in Endgame, but will he really be the lead? Tulajdonképpen ez segítette is a rendezők munkáját, mert egyszerűbb és szűkebb tematikával meg szereplői körrel sikerült drámai hatást elérniük. And Rocket Raccoon, kitted out with brand new matching costumes, included a short synopsis that seemingly confirmed a new villain would come to the fore in Endgame. Hát, hogy milyen közönségnek ajánljuk, van, aki azt mondja, hogy zömében ez a tinédzserek nagy filmje, de a jegyelőadásokból már látni, hogy tulajdonképpen ez a felnőttekhez ugyanúgy szól, mint a zenéveseknek, a tinédzsereknek.
But who or what could this greater threat be? If Endgame follows the plots of the
és akinek kevés ez a 3 óra 1 perc, illetve aki az előzményekből valamit meg akar tudni, az most már könyvsorozatban is olvashatja a történetet, mert nemrég kerültek a boltokba a Kolibri kiadónak a sok-sok háttérinformációkkal és érdekességgel megjelentetett.
Végignéztem, hogy az a sok ember meghal.
Mindenkinek azt hajtogatom, hogy lépjen tovább. Van, aki megteszi. De mi nem.
Ha csak egy kis esély is van. Tartozunk annyival, hogy megpróbáljuk.
Csináljuk. Bármi lesz is. Bármi lesz is.
Bármi lesz is.
You can come. Szomszédok zuglóban. Lazán, röviden, csak úgy lendületből. Csernyánszky Judit sorozatát hallják. Olyan embereket mutatunk be, akik a szomszédaink. Itt laknak, vagy zuglóért dolgoznak. Népszerűek, híresek, nevesek, de legtöbbször az a nagy érdemük, hogy tesznek azért a közösségért, ahol élnek, ahol mindennapjaikat töltik. Ez lehet ön is, lehetsz te is, mindenki, aki számít zuglóban.
Szomszédok sorozatunkban két vendéget hoztam önöknek, mégpedig a zuglói kenyér közösség tagjait, alapítóit pontosabban. Köszöntöm a stúdióba Eslok Kéthelyi Esztert és Csernovic Adélt. Bevásárló közösségekről már hallottam, az 10-15 működik is az országban, de kenyér közösségről még nem hallottam. Miért alakult, mi a tartalma ennek a közösségnek?
Igen, jelenleg mintegy 15 bevásárlóközösség működik az országban. Az első Magyarországon a Szatyor bevásárlóközösség volt, ami a belvárosban működik, ma is működik, ezt 11 éve alapították. Ezeknek a lényege mindig az, hogy angolul az a kifejezést, azt a kifejezést használjuk rá, hogy short food supply chain, tehát rövid láncú élelmiszerellátási rendszer.
Közösség, igen.
Igen. Ami azt jelenti, hogy a termelő és a vásárló, a fogyasztó
minél
között...
Minél közvetlenebb kapcsolat igen, közvetlenül. Legyen köztük, igen.
Tehát kiiktatjuk a köztes láncszemeket, a kereskedői láncszemeket.
És akkor a kenyér közösség is ezen alapult.
Igen. Ez egy piaci találkozásból indult a nyáron, amikor háttérként tudni kell, hogy van egy kislányom, Boróka, aki többszörös ételallergiás, és ő miatt én keresem a tiszta élelmiszereket, amikben nincsenek mindenféle vegyi anyagok, adalékanyagok, illetve ő tej, tojás, szója allergiás és fruktózérzékeny. Tehát ezekre kell nekem figyelni.
Tehát akkor ez azt is jelenti, hogy a közösségben lévők is ilyen allergiás?
Hát van köztük zömében. Olyan is. Van köztük olyan is, nem mindenki.
Nem mindenki.
Nem mindenki, hanem inkább azt mondanám, hogy aki felismeri azt, hogy az élelmiszeriparunk az már annyira tönkre ment, hogy minden élelmiszerben nagyon sok adalékanyag van, ízfokozó van, stabilizátor, színezőanyag és sok-sok hozzáadott anyag.
És egyre több az allergiás emiatt.
Igen, tehát hogy ez biztos, hogy hozzájárul.
És hát, akkor a kenyér volt itt a főszerep, ugye, Adél?
Igen, tehát az alap gondolat az a kenyértől indult ki, hiszen Eszter találkozott egy kézműves pékcsaláddal, ahogy említette a piacon, akik nagyon jó minőségű kovászos kenyereket készítenek, amiben nem található meg semmi más, csak liszt, víz és só, tehát semmiféle adalékanyag, és onnan indultunk ki, hogy a táplálkozásunk alapját a kenyér teszi ki, vagy legalábbis mindennapos ételünk, ezért jött a kenyérközösség, mint elnevezés, és természetesen a...
De hogy néz ki egy ilyen találkozó? Hányan vannak? Hol találkoznak?
Mindjárt mondom, tehát, hogy nem csak kenyér van, hanem minden egyéb, ami a kenyérhez jó, rákelhető, rátehető, azzal együtt elfogyasztható. Igazából ez úgy kell elképzelni, hogy minden csütörtökön 5-től 7-ig találkozhatunk a bevásárló közösség tagjaival, az ASTA közösségi kézműves és barkácsműhelyben, ez a Bosnyák utca 7/B szám alatt található, volt függönybolt, van, aki így ismeri.
Ez bérlik ezt a helyiséget, vagy ez?
Itt, igen, mi fizetünk érte. Igen, tehát hogy hozzá szerettünk volna járulni a helynek a fenntartásához. Ez egy önkormányzati tulajdonú ingatlan, és az azt a kézműves közösségi barkácsműhely is bérleti díjat fizet az önkormányzatnak, és hát az ott lévő kezdeményezések is hozzájárulnak.
És hányan vannak díjhoz ebben a közösségben?
Tehát jelenleg az a tapasztalatunk, hogy csütörtökönként egy ilyen 50-100 fő között látogatnak el hozzánk.
És akkor zömében zuglóiak.
Igen, igen. Ez tudatos célunk is, hogy ez egy helyi ügy legyen, egy helyi kezdeményezés legyen. És a bevásárló közösségeknek ez a lényege is, hogy a helyi közösség igényeit szolgálja ki. Tehát mi is most múlt héten egy igényfelmérést végeztünk, hogy milyen irányba bővítsük még így a palettát, mi az, ami nehezen elérhető a helyi lakosoknak. Hát igazából Zugló egy város a városban. És igen, kicsit úgy is szoktam én rá gondolni, hogy egy ilyen falu, tehát egy nagy-nagy falu, igen, és hogy ennek a falu népének próbáljuk mi a tiszta élelmiszert behozni a városba. A Bosnyák piac létezik, mint alternatíva, de azért ott tudni kell, meg látni kell, hogy ott nagyjából kereskedők vannak, tehát ott vannak kistermelők is, meg van néhány őstermelő, meg kell őket kérdezgetni, és akkor a válaszaikból lehet látni, hogy van-e közük a termeléshez, meg a növényekhez, meg az állatokhoz.
De akkor önök általában őstermelőkkel akarják a kapcsolatot.
Őstermelőkkel, kistermelőkkel, igen.
Kistermelőkkel.
Akik kisléptékű gazdaságokat működtetnek. Tehát itt arra kell gondolni, hogy a sajtos család, nekik 10 tehenük van. Akkor aki a szabadban kapirgáló tyúkoktól hozza a tojást, nekik is, tehát egy ilyen 50-80 tyúkjuk van. Ez már inkább az a szint, ami a családi gazdaság a saját ellátásukra tudnak termelni belőle, és a felesleget hozzák el ide a városi embereknek.
És akkor hogy néz ki egy ilyen találkozó? Tehát, hogy...
Ezek úgy hívjuk őket, hogy átadónapok, mert szeretnénk azt erősíteni, hogy itt szép lassan egy felelősségvállalás alakul ki egymás iránt, tehát a termelő felénk, a családok felé, hogy ő tisztán termeli az élelmiszereket, mi pedig feléjük, hogy mi stabilan őtőlük vásároljuk a termékeket, és igazából ők hetente egyszer jönnek el ide.
És hozzánk. Honnan jönnek?
Döntően Budapest környékéről. Uh-huh. Sokan Nógrád megyéből, de vannak, akik Balaton mellől.
Tehát felutaznak csütörtökönként direkt erre a találkozóra.
Igen, tehát hogy nekünk is családoknak van egyfajta felelősségünk, hogy elmenjünk oda, mert hogy ők miattunk jönnek el ide Budapestre.
És akkor hány család? Meg gyerekek is nyilván igen, ott sülögnek, forognak.
Igen, nagyon vegyes a közönség. Vannak, akik kisgyerekekkel érkeznek, babakocsikkal, totyogókkal. Nekik általában egy ilyen kis játszósarok is van, hogy amíg a anyuka, apuka vásárol, addig ők el tudnak játszogatni, lefoglalják magukat, de jönnek nyugdíjasok is, középkorúak, fiatalok, egyedülállóak, tehát teljesen vegyes a kép. Az, ami összeköt bennünket, azt gondolom, az egy egészség, ökotudatosabb élet utáni vágy.
Ja, erről jut eszembe, hogy érdekes dolgokat pakolt igen ki nekünk itt az asztalra az Adél. Halljuk ezeknek a történetét.
Igen, hát a közösségben szeretnénk elterjeszteni annak a gondolatát, hogy csökkentsük a hulladékunkat, illetve használjuk újra a különböző tárgyainkat.
Akkor nagyon környezettudatos közösség.
És hát próbálkozunk, tehát például szeretnénk azt, hogy a bevásárlók saját kis textiltáskákkal érkezzenek. Ez a darab saját készítésű, egyébként annak idején egy zuhanyfüggöny volt, tehát abból került újrahasznosításra, miután már kiselejtezésre került, illetve igen, ez a darab egy függöny típus, volt igen, régebben.
Ez is valami bevásárló.
Igen, ez pedig újonnan készült kis tasak, ebben zöldségeket lehet összeválogatni, leméretni a kistermelőkkel, utána haza lehet vinni, ki lehet pakolni belőle, ki lehet mosni, újra lehet használni, tehát nem szükséges az, hogy az ember minden egyes zöldséghez vegyen egy nejlon zacskót, amit körülbelül fél óra után eldob, és nem használja soha többet.
És milyen nehezen bomlik le?
Hát több száz évig tart, amíg egy nejlon zacskó lebomlik, és tekintettel arra, hogy alig használtuk egy fél órát, ez egy óriási pazarlás.
És igen, és naponta hányat használunk ilyen körülbelül. Mennyire fér meg együtt a vegán és a húsfaló ebben a közösségben?
Abszolút megfér. Tehát, hogy vannak mindkét körnek kínálunk portékákat. A vegánnak is többféle típusa van. Van az etikai vegán, aki etikai okokból mond le az állati eredetű élelmiszerekről, meg termékekről, ruhaneműkről. Van az egészségügyi vegán is. Én őket tudom hitelesebben képviselni, mert a mi családunkban egészségügyi okokból nem tud a kislányom ilyen dolgokat. Mármint ő húst fogyaszt, de tejterméket, tojást, azokat nem tud. Igen, úgyhogy többféle oka van a vegánságnak is, és abszolút megfér egymás mellett. Nekünk nem volt célunk az, hogy ez egy ilyen vegán bevásárlóközösség legyen, hanem az embereknek mind különféle anyagcseréjük van, különféle igényeik, és hogy kínálni mindenkinek olyat, ami neki jó.
Hogy gondoljátok, hogy ez a folyamat, tehát azért, mert egyre több színezék, meg mesterséges anyag, meg nem tudom én milyen mérgező anyagok vannak az élelmiszerekben, és azért vagy lettünk ilyen úgymond betegesek idézőjelben, pedig a tudomány fejlődött, ami korábban is meg lehetett, csak éppen mi nem tudtunk róla. Tehát a ti közösségetekben hogy látjátok, hogy milyen a társas, tehát hogy egyre többen vannak, vagy hogy hogyan lehet ezt
feltérképezni? Mind a kettő van, a tudomány is fejlődött, tehát hatalmasat fejlődött az orvostudomány, sokkal jobb a diagnosztizálás, sokkal jobban tudjuk, hogy milyen betegségünk vannak, a tünetekből fel tudjuk ismerni. De másik oldalról meg az 1950-es évektől berobbant a nagyipari mezőgazdaság, az élelmiszeripar mindenféle eljárásokat alkalmaz, és nem tesz jót nekünk. Úgyhogy a műtrágyázás, az ilyen mértékű műtrágyázás, az ilyen mértékű vegyszerhasználat, permet használat nem tesz jót az embernek, ezek nem természetes dolgok.
Úgyhogy ezek hozzájárulnak. Az ammónia műtrágyában az ammónia az egyik legnagyobb szennyező anyag valóban.
Ha csak a kenyeret veszük, akkor nagyanyáink idejében kovásszal készült a kenyér, ami azt jelenti, hogy akár két napon keresztül is kelt a kenyér, érett, és ezért a gabonában levő glutén le tudott bomlani ez alatt az idő alatt annyira, hogy már emészthetővé vált számunkra. Talán ezért is volt akkoriban kevesebb panasz a kenyérfélékre. Szemben azzal, hogy ma már élesztővel készülnek a kenyerek, tehát 2-3 óra alatt elkészül egy pékárú, és ennyi idő alatt ez a bizonyos glutén, ami egyfajta fehérje, ez nem tud annyira lebomlani, hogy akik arra érzékenyek, ezt meg tudják emészteni. Tehát emiatt is van az, hogy robbanásszerűen nő azoknak a száma, akik problémákat éreznek, amikor élesztővel készült pékárukat fogyasztanak.
Igen, kényszerérlelés, kényszertartás, ezek ma már a mezőgazdasági és élelmiszeripari eljárásoknak az alaptechnikái. A kenyérnél, amit Adél mondott, az, hogy 2-3 óra alatt a dagasztástól a sütés végéig készen van a kenyér, ez egy kényszer felgyorsított folyamat.
És a húsfogyasztásban is látnak ilyen veszélyes pontokat?
Mindenféle a nitrites pácsó, meg mindenféle anyagba bele mártják a hústermékeket. Ezek egy része, hogyha azt hiszem a nitrites pácsó, hogyha megsüti valaki a virslit a serpenyőben, akkor egy mérgező anyaggá válik.
Tehát, hogy hőhatására átalakul ez az anyag. És
tehát akkor van miért elmenni ebbe a közösségbe, úgy látom, sokat tanulhat az ember. Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek. Eslok két helyi Eszternek és Csernovic Adélnak köszönöm, hogy eljöttek a stúdióba.
Mi köszönjük.
Köszönjük szépen.
Szeretettel várunk mindenkit.
Köszönjük. Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah.